újólag is lehozott bennünket, és örülünk annak, hogy együtt lehetünk. Néhol még ajándék is lehet, hogy pár beszédet folytathatunk. Tegnap este újólag szinte axiomatikus, tehát törvényszerű lett, ami megfogalmazódott ilyen módon, hogy az énjében, vagyis a Krisztusban épülő, növekedő, fejlődő ember lesz képes arra, hogy beépüljön, hogy részesedjék. Mert az énjében és a Krisztusban növekedő ember az, aki olyan érték, önérték ismeretre jut, amely önérték ismeret átadható értékké válik egy kapcsolatban. Ezért, és ez a dolog logikája, hogy az önismeretet, a növekedést, az egyéni növekedést és az önérték ismeretet követően kerülhet sor az értékek átadására és a beépülésre. Egy én plusz te egyenlő mi kapcsolatra, amely ok-okozati összefüggés nem mindig követi egymást olyan sebességgel, mint amilyen sebességgel mi azt megálmodtuk. Vagy szeretnénk. Tudomásul kell venni azt, hogy egy találkozásban, egy én-te közötti találkozásban van egy titok, van egy misztérium. Mert ezt a találkozást nem én vagy nem a te hozza létre, hanem ebben van egy isteni spontaneitás. Egy meglepetés. Aki ezen a ponton Isten helyett próbál cselekedni, mesterkedni, internethálóba belépni és egyebek. Ő mindig beleavatkozik Isten munkájába. Istent hagyni kell munkálkodni, hogy ő a maga idejében rendeljen ki valamit, amelyben tovább növekedhet az én, vagy valakit, akivel együtt növekedhet a mi. Ez egy alapvető dolog, szinte sűrítménye annak a folyamatnak, amelyet megpróbáltunk csütörtök estétől egészen ma délelőttig a beszélgetéseink során építgetni. Ilyen módon felvetődik egy nagyon gyakorlati kérdés, hogy végül is mit vigyünk magunkkal egy kapcsolatba. Egy kapcsolat keletkezését tehát mindenképpen kíséri és megelőzi egy olyan találkozás, amelyet mindig egyfajta rácsodálkozás követ két ember részéről. Rácsodálkoznak arra, hogy jé, nem is gondoltam volna, hogy éppen most és éppen így, mert az idő, a körülmények azok egészen sajátosan alakulnak, és egy felettünk álló dramaturg kezében vannak, akinek az életünket illetően forgatókönyve van. Ha kérdeznéd azt, hogy ez a forgatókönyv mennyire determinált, és mennyire végérvényes, és mennyire szorít téged passzivitásba, tehetetlenségbe, akkor azt mondanám, hogy a dramaturg úgy készít forgatókönyvet mindnyájunk életéről, hogy nekünk egy igen jelentős mozgásteret biztosít, amelyet népiesen szabad akaratnak is szoktunk nevezni. Amit, hogyha egy képsorral közelebb tudnék hozni a számodra, akkor azt mondanám, hogy Valamikor nagyon régen volt egy ilyen film, hogy az éjszakai vonat. És ennek a filmnek a szövegírója az ember fölött álló és az ember által nem befolyásolható akaratnak és az emberi szabad akaratnak az összefüggéseit kutatta. A film arról szólt, hogy egy vonat megy a menetrend szerint, és a menetrendet nem az utasok állítják össze. Az utasok nyilván vágyhatnak arra az úti célra, amely úti célt el szeretnének érni. De a menetrendet nem ők állították össze. Ugyanakkor ez a vonatút, a Balt-Orient Express útja, tegyük föl Ankarától Hamburgig, az 2 napot vesz igénybe. És ez alatt a 2 nap alatt az utasoknak a kocsik belső terein belül abszolút mozgásterük van. Természetesen a balkáni és az európai viselkedés kultúra szintjén és keretei között. De mindenki élheti úgy a saját etikai rendje szerint az életét, alhat, elnyújtózkodhat, barátkozhat, benyit az egyik kabinba, és ott 2 szempár találkozik egymással. Nagyon sok minden történhet, amelyben igen nagy mozgástere van az utasnak, úgy, hogy egyet nem tehet meg, nem változtathatja meg a menetrendet. Ad abszurdum, még a vészféket is meghúzhatja, nem ajánlom. Még egyet megtehet, ki is ugorhat a vonatból, ezt sem ajánlom. A vonat túl gyorsan megy, és nem fogsz sérülések nélkül földet érni, sőt. Érzitek? Van egy menetrend. A menetrendet nem te szabod meg, sőt, a menetrendet megállapító fővasutas fölött van egy olyan fő dramaturg, aki ezerféle váratlan dolgot akadályozhat közbe, a Greenpeace például tüntetett a zsineken. És leáll az egész vonat, és oda a menetrend. Te pedig benn ülsz és vársz. Majdnem, hogy ki vagy szolgáltatva, de gondolj arra a szabadságra, amellyel rendelkezhetsz, akkor is, akár ha áll a vonat, akkor is, ha halad a vonat. Az emberi kapcsolatok területén ilyen a fődramaturg a menetrend összeállítójának és a vonatban utazó embernek a szabadsága és a kompetenciája. Igenis, kell élni a kompetenciával. De az, hogy a vonatban kivel találkozol, ki lesz az utastársad, kivel ülsz szembe, és kivel kerülhetsz szemkontaktusba, ezt nem te határozod meg. Ezt maga se tudja, de azt határozza meg, aki a helyjegyeket kiadja. Aki nem ismeri az utasokat, és nem tudja, hogy kit kivel ültet szembe. Ez egy misztérium. Ezt elfogadni lehet, de más nem lehet tenni. Annál izgalmasabb és gyakorlatibb kérdés, hogy végső fokon mit vigyek magammal egy kapcsolatba. A kapcsolatoknak a legkezdetén, mert nagyon sokszor nem viszünk mást magunkkal, mint végső fokon a vágyainkat, amelyek nagyon sokszor türelmetlenné, követelőzővé tesznek bennünket. Nyilvánvaló dolog, hogy amit magunkkal viszünk, az mindig a már addigra valamilyen szinten kidolgozott személyiségünknek a minőségétől függ. Aki többet dolgozhatott önmagán, Isten színe előtt, nyilván ő több minden mást vihet be egy kapcsolatba. A kapcsolat építés legkezdeti szakaszában. Aki pedig nem dolgozott önmagán, az énjében, emlékeztek a körökre, nyilvánvaló dolog, hogy egy olyan csomó sebet, hiányt, deficitet visz be, amelynek emlékszünk a hiánypótló párválasztási attitűdre, amelyekre, mint sebekre, mentálhigiénés flastromokat és gyógyíreket keres, nem tudatosan a kapcsolatokban. Vagy a saját hiányérzetei nyomására ezen hiányérzeteknek mindenképpen a másik általi kiteljesítését, mindenképpen valamiféle gyógyírt. A pszichológia elég pontosan kidolgozta a párválasztási motivumokat, nem megyünk ebbe bele, ennyi elég. De mit vigyünk magunkkal egy kapcsolatba, ismétlem annak függvényében, hogy mennyit dolgoztunk önmagunkon. Mindenekelőtt vigyük be a szemünket. Ajánlatos. Amely szem nem csak azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt is, ami a szívben van. Halljátok, azt is nézi, ami a szeme előtt van. De nem csak azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Ez onnan jön, ez a gondolat, hogy Sámuel próféta egy kis nevű ember, nem kis Pista, hanem kis nevű ember, fiai közül ki kell, Isai, jobban ismeri a Bibliát. Ez már sokszor kiderült. Isai fiai közül ki kell, hogy válassza a királynak valót, aki kiválasztott lesz. És ott állnak az elég nagy legények. És nyilván, hogy Isai kiállítja a legderekabb fiait, a legkisebb nincs ott, de hát nincs is szükség rá. Hát miért a legkisebbet választaná ki Sámuel? És hát hol van a hetedik? Hát az kint van a mezőn, a birkákkal. Hát hívjátok azt is ide. És Sámuel a legkisebbet választja. És akkor hangzik el nyilván az apa csodálkozására, tudod, Isten nem csak azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Nem könnyű dolog ez, mert az embernek bizony menet közben élesedik meg a látása. Válik érzékenyé a belső látása. De mindenféleképpen az nagyon fontos, hogy amikor te így figyelsz, akkor lehetőleg a szemed, ami óhatatlan, azt tükrözi kifelé belőled, ami benned van, igaz? Emlékszünk? A testlámpása a szem. Akármilyen furcsán is hangzik, a szem Jézus számára az mindenféleképpen a belső lelki tartalmaknak a tovább tükrözésére való szervünk. De most ilyenkor arra kell figyelni, hogy a szemed az nem csak egy a bensődet kitükröző tükör, hanem mindenképpen egy receptor, egy vevőszerv, amely veszi az üzenetet a másik pillantásából. Mert a másik pillantásából nagyon sok minden, igen, pontosan, nagyon sok minden kiderül, és nagyon sok minden világossá válik, hogy mi van a másikban, mi van, milyen a pillantása. Tessék otthon majd átolvasni még egyszer a Minek nevezzelek című Petőfi verset, a legszebb szerelmes költemény, amit én eddig életemben olvastam. Minek nevezzelek, mikor szemeidnek szép sugarát rám vetítik, stb. Hogy mint a szelíd galamb, stb. És a fantasztikus képsor. És ez úgymond Szendrei Júliának a szeméből jön, amit vesz a költő. Tehát a szemed üzen, de a szemed vesz üzenetet. És ezért szemet kell bevinni a kapcsolatba, amely lepuhatója, letapogatja, mint egy ultrahangos készülék, hogy mi van benn a szívben. Természetesen mondom, nem csak azt, ami a szívben van, mert mindenkinek meg kell, hogy legyen egyfajta esztétikai érzéke, annak függvényében, hogy az esztétikumot önmagában mennyire fejlesztette. És így is áll, bár nem ide illik teljesen, nem eléggé méltó ez a gondolatmenethez, hogy a zsák megtalálja mindig a maga foltját, már elnézést kérek, de igen, tehát szemet kell bevinni, hogy láss, egylét láttasd magad olyannak, amilyen vagy, hogy a másik akkor is elfogadé, hogyha te szomorú vagy, illetve egy olyan szemet, amely receptor, amely vevőkészülék, amely veszi a másiknak az üzeneteit. Jó gondolni erre. Aztán nyilvánvaló dolog, hogy érzelmet, amely végső fokon azért nagyon izgalmas, mert általában az ember vágyakat visz be. És a vágyak nagyon sokszor átgenerálódnak túl gyorsan kivetített szerelemmé, kivetített projíciókká. Amikor tulajdonképpen nem egy adott személyben vagyok szerelmes, hanem a másik nemben vagyok szerelmes. Igen? Azok, akiknek hosszabban kell várakozniuk, azoknak van fennállhat az a kísértés, hogy nagyon sok várakozásra kényszerített érzelem vár arra, hogy felszabaduljék. És vigyázni kell arra, hogy minél többet várakozik az ember, annál inkább ezek az érzelmek telítődnek, sűrűsödnek és kitörnek. És ilyenkor a pillantásunk, a lényünk, az érzelmeink, azok mindig teremtenek egy ideális embert, akit mi sokkal jobbnak, szebbnek, tökéletesebbnek látunk, mint amilyen a valójában. Ezek ilyen teremtő projíciók, teremtő kivetítések. Ezek azokban a bizonyos nagy érzelmi dagályokban keletkeznek, ezek a teremtő projíciók, amikor mi egy Éva megteremti Ádámban, az Ádámkában az Ádámot. És a mindennapok évikéjében megteremti Ádám az Évát. Ez rendkívül jól esik az egyébként önmagával hadilábon álló és önértékelésében még, már bocsánat, a békafenekénél tartó embernek, aki végre megkapta azt a projíciót, amit se a tanárai, se a szülei, senki nem adott meg eddig. Ezért ez nagyon izgalmas, hogy ezek az érzelmek milyen minőségűek. Erről lesz majd szó. De jaj, ha nincsenek érzelmek, és jaj, hogyha az értelem állandóan befolytja az érzelmeket. Azt kell mondanom, hogy minél inkább idősödik az ember, annál inkább racionalizálódik az ember. És annál inkább az intellektusa és az igényei, a racionális igényeinek a mérlegére hajlandó tenni az érzelmeit. Így elvacakolnak a legények 40-50 éves korukig. És aztán azt mondják, hogy összeülnek kette-hárman, és elkezdenek tanácsokat adni, hogy te nem őrül vagy, te megőrültél, most nősülsz. Tehát ez nagyon figyeljünk erre, hogy az érzelmeknek milyen a minősége. És hát nyilvánvaló dolog, hogy értelmet is be kell vinnünk, intellektust, amelynek engedem azt, hogy egy bizonyos kontrollt gyakoroljon. Figyeljetek, ne a másikon, mert ha a másikat az értelmünk és a racionalitásunk mérlegére tesszük, akkor bizony nagyon kevesen fognak megmaradni azon a mérlegen. Az intellektusunkat, az értelmünket sokkal inkább a saját érzelmeink kontrolljára kell ilyenkor késztetni, hogy értelmem, kontrolláld az érzelmeimet, hogy ezek az érzelmek milyen minőségűek. Ez nagy csapda, ne a másikat mérlegeld rációval, hanem önmagadat kontrolláld, a saját érzelmeidet. Tehát ilyen értelemben kell értelmet bevinni. Ami nyilvánvaló dolog úgy is működik azért, hogyha a másiknál valami feltűnő dolog adódik, akkor is, ha ott vannak már az érzelmek, a szeretet nem tud együtt örülni a hamisággal, de együtt örül az igazsággal. És igenis a szeretet kész ellened megmondani azt, amit meg kell érted mondanom. Ellened mondom, de érted mondom ellened. Ha ezt a másik nem képes elviselni, elhordozni, bizony lehet ez egy szerény előjele annak, hogy nem lesz kooperábilis, együttműködő veled. Tehát az ismétlem még egyszer, az értelem elsődlegesen a saját érzelmeket kontrollálja, hogy milyenek az én érzelmeim. Milyenek vagytok érzelmeim? Hadd vizsgáljalak meg benneteket. Mennyire van ebben tartósság, mennyire van ebben csíra állapotában a hűség, mennyire van benne kitartás. Ne a másik bírája légy ilyenkor. Mert a másik akkor lehet, hogy halálra ítéltetik, vagy 5 év fegyházba letöltendő büntetésre. És lehet, hogy túlítélted. Tehát ilyen értelemben értelmet belevinni, körültekintést belevinni, amellyel hát bizony figyelni a másik családját. És nem ítélgetni a leendő anyósomat, nem erről van szó, azt majd később lesz lehetőség rá. Ezt nem ajánlom egyébként hangosan, hogy ne legyünk az anyósunk diagnosztái. Ősen olyanok, akik ilyen mentális dolgokkal foglalkoznak, nagyon hajlamosak az ellenségképüket rögtön diagnosztizálni. Hanem itt tulajdonképpen az nagyon fontos, hogy jaj, nagyon nehezen ugorja át a másik a saját család történetének az árnyékait. És tudjátok, van egy nagyon olcsó, de figyelemre méltó népi mondás, bocsánatot kérek, de ide illik, akkor is egy kicsit triviális, hogy nézd meg a pont-pont-pont-pont-pont a mamát, és vett el a lányát. De így igaz ez, hogy nézd meg az anyját, és úgy menj hozzá a fiához. De ez túl triviális, és nem illik közénk. De ugyanakkor igen, olyan sok mindent elárulnak apróságok, könnyen mondom én, mert én már az apróságokban látom mindig az ördögöt rejtőzködni, mert mindig a részletekben rejlik az ördög. Az is szörnyű lenne, hogyha ez az ember paranoiássá tenné már, hogy állandóan üldözi őt a társának az árnyék személyisége, ami messziről jön. De igen, nagyon fontos ez. Nagyon fontos ez. Nem akar bemutatni a szüleinek. Miért? Már eltelt egy év, és állandóan húzza, halasztja. Feltűnik. Ugye? Feltűnt. Vagy túl gyorsan akar bemutatni. És meglepetésben van részed, mert az összkép az sokkal többet mutat, mint maga az egyén, aki téged felhívott a szüleit bemutatni. És egy olyan érzésed kezd támadni, hogy a szülei nem igazán többek, mint ő, csak sznóbok. Érzékenyek vagyunk ki a sznóbságra. Például. mikor valaki többet mutat, többet mond, bemegy egy eszpresszóba, és a presszó zongoristájától megkérdezi azt, hogy játszon el egy Bach zongora szonátát. Ez a sznobság. Körültekintően mindenképpen hitet, amelyel érzékelem azt, hogy a másiknak van-e spiritualitása. Nem is azt mondom, hogy hitben van-e, hanem kicsit tágítom, hogy spiritualitása van. Tudjátok, a spiritualitás az egy kicsit tágabb értelmű, mint a hit. A spiritualitás az nyitottság a hitre. A hit az már egy személyes kapcsolat, egy élő személlyel, Krisztussal. A spiritualitás általában vágyakozás egy személy után, vágyakozás a túlnani valóság után, és egy vágyakozás a túlnani valósággal való kapcsolatra. Vannak, akiknek nincs spiritualitásuk. Egyszerűen olyan, mint egy darab fa. És érzed azt, hogy itt gond lesz, mert nem veszi. Nagy nehezen elvonszolod magaddal egyszer, és akkor ott ül, mint egy darab fa. És figyeled, hogy mit vette valami, semmit nem vett. Mert mintha nem lenne egy ilyen receptor a vevőkészüléke. Nincs spiritualitása, van spiritualitása. Sőt, a hiteddel, mint érzéklő szervvel érzékeled, hogy ennek az embernek hite is van. Nem ítélgeted ezt. De itt jön be, tudjátok, ez már kegyelmi ajándék. És azt kell mondanom, hogy a lelkek közötti különbségtétel az kegyelmi ajándék. Tessék, 1 Korintus 12:19-20. Nem a lelkek megítélése, és ez tévedés a Károli fordításban, hanem a lelkek közötti különbségtétel. Hogy egy lélek saját önerőből préseli ki a jót, vagy igyekszik számodra teljesíteni, vagy egy lélekből jön a jó. És ezt te megérezheted, hogy a teljesítménynek van-e izzadság szaga, vagy pedig illata van-e a teljesítménynek. Ehhez nagyon szükséges a hit, mint egy nagyon finom érzékelő. Amit látjátok, Isten nem csak azért ad, hogy a Krisztussal bennünket összekössön, hanem hogy egy nagyon finom tapogató szerv legyen, amely letapintja a másik embernek az élete felfelé nyíló ablakát. Ezt azért merem csak mondani, mert Noé bárkájának az ablaka, tudjátok, hogy felfelé nyílott, igaz? Nyilván azért, hogy szegény ne a vizet bámulja 40 napon át, mert teljesen elvesztette volna a reménységét, hogy van ebből kiút, ebből a vízözömből. Ezért tanította Isten felfelé nézni. És ez egy nagyon spirituális hajó volt, mert felfelé nyílott az ablaka. És ezért nagyon szükséges a hit. De még egyszer mondom, hogy ez nyilvánvaló dolog, hogy mint kegyelmi ajándék, ez kell, hogy működjön olyanoknál, akik lelkivezetők, akikre lelkek bízattak. De azt mondom, hogy rád a te lelked bízatott. És a te lelked bízatott rád most úgy, hogy igencsak megnézed, hogy milyen lélekkel osztod meg a te lelkedet. És talán ehhez még nem kell karizma szintű belső képesség, vagy igény, vagy vágy arra nézve, hogy te érzékeld azt, hogy minémű lélek lakik benne. Emlékeztek arra, hogy mikor Jézus átment egy samáriai falon tanítványaival, és éjszaka szállást akartak kérni. És hát a samáriaiaktól nem kaptak szállást, mert ezek gyűlölték egymást. Már nem Jézus a samaritánsokat, hanem a samaritánsok a zsidókat. És azt mondták, hogy azt mondták, hogy kérjünk tüzet az égben. És azt mondja Jézus, minémű lélek lakik bennetek. Látjátok? Itt megmozdult Jézusban a lelkek közötti különbségtétel, mert ez a szándék, hogy égjen el, rohadjon el ez az egész fal a tűzben, ez alulról jövő ösztönindulat volt, egy agresszió. Mert agressziónak tekintették a visszautasítást. És erre agresszió lett volna a válasz. Ezért hallatlan fontos a hit, amely segít különbséget tenni lelki megnyilvánulás és lelki megnyilvánulás között. És kezet, melyel segítek, védek és érintek. Mert ő is hoz egy kezet, amelyel véd, segít, vagy rögtön fog. Más az érintés, és más a fogás. Igaz? És figyeld az érintés minőségét. Hozni az nem rögtön nyúlás akar lenni, na már nem lenyúlás. Mert a másiknak is van keze. És tessék ezt, ez érzékelés kell megint. Hogy nem akar-e túl gyorsan, túl sokat. Nagyon kevesektől várható el az, amit tapintatnak nevezünk. Amivel, hogyha találkozol, akkor egy nagyon nagy értékkel találkozol, ha tapintattal találkozol. Pláne, hogyha belőled is kijön ez a tapintat. Ami az emberi kommunikációnak egy a legmagasabb szintje talán, hogy mit jelent érinteni, mit jelent megsimogatni, mit jelent úgy érinteni, hogy ezzel nem erotikus indulatokat közöl a másik, hanem emberi érzelmeket, erotikus indulatok nélküli emberi érzelmeket, amikor nem a férfit vagy a nőt érzékeled rögtön, hanem az embert. Minden találkozás emberi találkozás legyen, vagy lenne jó, ha lenne. És nem rögtön, rögtön, mindjárt erotikus, szexuális élményszerzés. Mert az erotikus folyamatokat mindig az emberi folyamatok alapozzák meg. Csak is az emberi érintésre alakulhat ki a kölcsönös bizalom, amely meleg ágya, aztán a már legitimizált és szabadságban nem megélt erotikus jelzésváltásnak. Ezért nagyon fontos a kéz, hogy a kéz hogyan tud érinteni. És természetesen agapét, bár elég sok idegen szót használtunk itt, és nem is lett volna kár, hogy ennyit használtunk. De ez egy olyan idegen szó, amit mindjárt ismeritek, ez tulajdonképpen az Új Testamentum. Annak a szeretetnek a kifejezésére használta fel, és tette félre, és használja, amelyel kifejezi az Istennek az emberhez való odahajlását. Ami tudjátok, elsősorban egy empátia, egy együttérzés. Emlékeztek az Emmausi tanítványokra, az Emmausi úton. Jézus melléjük szegődik úgy, hogy nem is fedi fel magát. És az odahajlásában nem a kioktatás az első gesztus, hanem úgy hajol oda, hogy az érzelmeik után érdeklődik, mert az arcukról látja azt, hogy ők gyász helyzetben vannak, mert nem tudták feldolgozni a tegnap előtt történteket. Micsoda beszédek ezek, amelyet váltotok, jártotokban, és miért szomor az orcátok? És látjátok, ez az agapé, az együttérzés, amiből nem biztos, hogy még szerelem lesz. Veszélyes, ha az együttérzésből lesz szerelem. Ilyenkor veszel valaki valakit sajnálatból. Annyira szerencsétlen volt. Meg annyira sajnáltam. Meg majd én csinálok ember belőle. Majd más lesz ez, ha más környezetbe kerül. Az lehet. De nem házasság révén. Az agapét, amely nem, a szó sincs arról, hogy ráönteni az agapét másokra, mindjárt, rögtön. Agyba, szájba. Hanem az agapi arra való, hogy Isten megtanít vigyázni önmagamra, az eddigi értékeimre, és a másikra, mintha az ember testvérem lenne, amiből még szintén nem biztos, hogy feltétlen szellem alakul ki. Arra nagyon figyeljünk, amikor együttérzés váltódik ki bennünk valaki iránt, hogy az együttérzés nem biztos, hogy jó talaja annak a szerelemnek, amely majd tartósá válik. Ismétlen még egyszer, nagyon sokan váltak a saját együttérzésük áldozatává. És az együttérzés nem tudott átváltódni, átszublimálódni, átlényegülni szerelemmé. Hanem a sajnálatból, az együttérzésből sajnálat lett majd iszonyat. És egyfajta, hogy ebből kilépek, ezt nem bírom tovább csinálni. És végül lábat. Nem rögtön nyúlcipőkkel. De lábat, melyekkel vagy előre lépek, vagy vissza. És így döntök, hogy folytatom-e, vagy nem. Ha te döntesz, akkor kisebb lesz a seb. Ha ő dönt, nálad nagyobb lesz a seb. Mert ha ő dönt, akkor ő hagyott téged cserbe. És ez nálad elindíthat egy újabb önleértékelési folyamatot, hogy ennyit érek én, hogy nem kellettem. De ha te döntöttél, te kezedben tartottad a dolgokat, akkor nem sérül annyira az én. Itt vannak nagyon finom játszmák, és senkit nem akarok játszmákra tanítani, mert ez nem teljesen etikus dolog. De úgy a végjátszmát úgy is ki lehet azért húzni, hogy te már döntöttél, de hagyod, hogy ő döntsön. Mert akkor neki ez kevesebb fájdalommal fog járni. De közben te tudod, hogy te már döntöttél. És akkor a lépés az mindig határozott legyen. Vagy előre, folytatandó, vagy pedig vissza. És le kell zárni. Nem tudom elképzelni, hogy a volt szerelmesből barát legyen. Na, azt le kell zárni. Ez egy hülyeség, azt kell mondanom. Még ilyet is átjön, hogy hát nagyon jó barátok, akarunk mi maradni. Közben van két gyerek, meg van egy 20 milliós ingatlan, amit még meg se osztottak, és ők jó barátok akarnak maradni. Hát ez nem fog meg. Mert amikor elkezdenek osztozkodni, akkor kiderül, hogy ők nem barátok, hanem jobb esetben üzletfelek, rosszabb esetben két ember, aki a saját anyagi érdekeit védi, legrosszabb esetben, ahogy tudja, átveri a másikat. Még rosszabb esetben, hogy kifossza, és utcára kerüljön. Értitek? Ez az élet. De hát ezt megelőzendő, itt a láb, annak megelőzésére nagyon fontos, hogy ne kelljen később, nagyon később döntéseket hozni. Ez az, amit magunkkal lehet vinni egy kapcsolatba, amelyre nézve mindenki vonja le azt a konzekvenciát, amit ő úgy érez, hogy le kell vonnia. Közben pedig nagyon meg kell gondolni azt, hogy milyenek is azok az érzelmek, amelyek, milyen minőségűek azok az érzelmek, amelyek két embert motiválnak. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt 15-20 évben szakirodalma lett a szerelem kutatásnak, mert kutatják, hogy mi is ez. Mert tudjátok, amit csak a költészet és a szép irodalom tud kifejezni, az nagyon mindig izgatja a tudományt, hogy szeretné megragadni, megmagyarázni, kisajátítani, leírni, és nem képes rá. De az elmegyógyászat, a pszichiátria van egy ilyen definíció, hogy a szerelem az egy pozitív pszichózis, egy ilyen pozitív elme baj. A viccnek jó. Viccnek jó. De nem veszük komolyan, mert érezzük azt, hogy hát hogy van ez. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy bizonyos különbségeket tegyünk, és emlékeztek még azt mondani, hogy a saját érzelmeket átgondolni, ez az egyszerű kis ábra mindenképpen abban próbál gyarló módon segítséget nyújtani, hogy milyen színezékű szálak kötnek össze két embert. Egyetlen hiba van ezen a rajzon, látjátok, hogy itt ugyanúgy érvényes lenne ez a vonal lefelé, tehát ide képzeljetek egy piros vonalat, és azt kell mondanom, hogy az első, ami nagyon feltűnik, és nagyon jó lenne, hogyha ezt objektíve át tudnátok gondolni, ezt én patológiás szerelemnek tartom. Valami beteges van, nem egészséges. Vagy egyoldalú. És ő ezt 3 évig nem veszi észre. Vagy nagyon erősen működik benne a hiánypótló attitűd, mert tele van a deficittel. És ezt ez egy beteges szerelem ez. Különösen akkor, hogyha valamelyiknek olyan személyiség problémája van, amely személyiség probléma valóban szakemberi segítséget igényelne, és a társa, a leendő társ státuszánál fogva nem alkalmas arra, hogy segítő szakember legyen, még akkor is, hogyha mentálhigiénés szakember, akkor meg pláne nem. Mert akkor egy kicsi esze van, akkor ő maga már észleli elő, hogy itten valami gond van. Tehát feltétlen van a szerelemnek egy beteges formája. Aki ismeri az irodalmat, nagyon jól tudja azt, hogy volt a szentimentalizmus korában, voltak ezek az egyoldalú nagy szerelmek, ha jól tudom, a Csokonai Lilla közti kapcsolatban, ami nagyon szépen leírt Csokonai, de azért ezen azért kiolvasható a sorok mögül azt, hogy hát ez a vágyódás, ezek az erkély jelenetek, értitek, amikor a függöny nem lépben el, csak a pasas len várakozik, és szerenádot ad, és Balassi, ne bántsuk szegény Balassi. Igen. Tökélete, abszolút, Balassi. Ezt nem a feleségem költötte. Hát ilyeneket tudnának ebből megélni, kérted, hogy... Na, summas, mondd még egyszer, ez nagyon fontos.
Hogy Júliára talál, hogy köszönöm én. És akkor az a végén tízzel fejet néki hajték, kín ő csak elmosolyodik.
Világos? Tévedt fejet néki hajték, amin ő csak elmosolyodik. És ő nem veszi észre, hogy már porba van, és a másik már kiröhögi. Már hogy egy kicsit karikírozzuk a képet. Van egy szenvedélyes szerelem, amelyről majd fogunk szólni, mert én ezt a szenvedélyest, ezt a maga idejében nagyon fontosnak tartom. De majd a végén jutunk ide. Van egy kötődés, amelyet jobb híján elnevezünk szerelemnek, sőt, meg is házasodunk erre, hogy kötődünk, kötődünk. Mert megszoktam, hogy kötődöm az anyámhoz is, kötődtem, a feleségemhez is kötődni fogok. Mert a következő anyám a feleségem lesz. Ő fogja átvenni anyám szerepét. Ugye még a hátad is borsodzik, mi? Hát csak borsodzik. Ugye? Egy kötődés, amit ilyenkor mindig hűségnek minősítő, annyira hűséges ez a srác, hogy 3 évig előszobázik, meg kanosszázik, meg mi. Tehát majdnem, hogy 7. Gergelyben van kanossza várába, és 4. Henrik pedig mezítlábben bocsátást vár, hogy kérjen bocsánatot a pápától. Kanossza, ez a kanosszázás. Kötődik. Ki kötődik? A gyermek az anyjához, igaz? Annál is inkább, mert a szerelemben nagyon sok olyan sajátos vonás bukkanhat fel, amely az anya-gyermek kapcsolatra emlékeztet bennünket, és akinek az anya-gyermek kapcsolata sérült volt, ő bizony hajlamos lesz a leendő nőnemű társát anyává avanzsálni, anyává minősíteni. Vigyázzunk a kötődésre. Majdnem a patológiás szerelemmel rokon a különféle csalódás, régi csalódások, amelyeknek az ismétlődésétől fél és tart az, aki egy új kapcsolatban vagy, ebből se lesz semmi. Nem tudom, ki találkozott, ebből se lesz semmi. Ez annak a jele, hogy nem dolgozódott fel az előző seb. Nem gyógyult be. És fél az, attól, hogy ismétlődik. Az emberi lélek egyrészt tud rájátszani az ismétlődésre, mert ami egyszer megtörtént, az meg, történjen meg még egyszer, ami jó volt. Ami viszont rossz volt, és még egyszer megtörténik, arra is hajlamos, mert a Wiederholungra, az ismétlődésre hajlama van az emberi léleknek. És ilyenkor, itt ilyenkor jönnek a kétségek. Ezekre a kétségekre azért kell vigyázni, mert ilyenkor az érzelmek rendkívül mértékben hullámoznak. Ő az. Nem tudom. Gyanús nekem. Akkor másnap úgy kell, hogy mégiscsak olyan rendes. Akkor egy hét múlva megjön egy kétség hullám. Jaj, nem jó jel. Nem jó jel. Pontosabban lehet jó tanácsadó. Nagyon érdekes, és ez itt egy pici íráshiba, nem altruisztikus, hanem altruisztikus. Elnézést kérek. Altruisztikus. Altruisztikus. Áldozni, adni, önzetlenül, megtestesült önzetlenség. Nővérként ismertem meg a kórházban, amikor az epeműtétem után megműtöttek, és megtestesült áldozatkészség volt. Ezért vettem el. És aztán kiderült, hogy egy házi sárkány. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ez az altruisztikus családias, nagyon családszerető, olyan családszerető, annyira kedves család, olyan jó fogadtak. Ismeritek ezt, hogy olyan rendes család. És ez olyan jó apa lesz. A házaspár kapcsolat később nyilván, hogy családias kell legyen, de maga a házasság ne feltétlen legyen családcentrikus. Az első 5 évben mindenképpen kapcsolatcentrikus kell, hogy legyen, de ne ab ovo családcentrikus. Mert a családcentrikusság, tudjátok, milyen veszélyt hordoz? Itt jön be mindig az, hogy minél előbb szülessen a gyermek, hogy a kapcsolatunk családcentrikussá válhasson. Miért? Mert fennáll a gyanú, hogy félünk attól, hogy a kapcsolat önmagában kimerül és kiürül. És ezért kell a család. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ahol előbb jön a gyermek, mint ahogy perfektuálódik a párkapcsolat, ott, mivel a párkapcsolat nem állhatott fejlődési pályára, magáért a párkapcsolatért mindig előbb jelentkeznek a kapcsolati konfliktusok. Mert még a férj-feleség szerepbe se állt be Ádám és Éva, és ezért rettenetesen terheli Évát, hogy feleség szerep, anya szerep, stb. Egyszerre nehezedik rá. És ezért az ilyen családiasság és a abóvó család, hogy 8-an vannak testvérek, és ő is, hogy gyereket akar. És erre azt mondja Éva, hogy hát megmondom magának őszintén, hogy nem bírok már negyediket. És látom, hogy még a medencia is olyan szűk. Igen. Tehát nagyon izgalmas dolog ez a családiasság. A párkapcsolat kezdetben mindenféleképpen adassék meg, hogy kapcsolatcentrikus legyen, aztán majd lehet családcentrikus, de úgy, hogy a kapcsolatcentrikusság nem szabad, hogy feloldódjék, elpárologjék a családcentrikusságban. Mert óhatatlan, hogy a gyerekek lépnek akkor be valamelyik fél számára érzelmi potlékgyanánt. Ez nagyon fontos megfigyelés, hogy az meg, hogy hát igen, tulajdonképpen semmi nem történt. Tulajdonképpen nem is az volt a probléma, hogy a keresztelő volt korán, hanem az eskü volt késő. Azt szokták mondani ilyenkor. Nem ilyen egyszerű ez. Nem azért. Vannak statisztikák arról, hogy milyen sokan, talán a házasulandóknak 1/3 már gravid áldott állapotban házasodnak össze, és hát na és... Már nem a la Horn. Csak úgy mondom, mondják, na és? Én nem mondom, hogy na és. Mert ez később problémákat jelent. Túl gyorsan jöttek a gyerekek. Nem, hogy túl gyorsan. Ideje korán. És ha már jönnek, hát akkor már házasodjunk össze. A szenvedélyes szerelem azért hallatlan fontos, hogy szenvedélyes legyen, mert ahhoz, hogy egy rakétát, a Challenger űrhajót ki tudjuk szakítani a föld gravitációs vonzás köréből, ahhoz hallatlan energiák szükségeltetnek. És ezért kell ennek szenvedélyesnek lennie. És ezt nem egy spanyol ember mondja, értitek? Tehát nem, de ezek valóban ott kell, hogy legyenek, mindig annak függvényében, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak úgy szenvedélyesek lenni, hogy azt ki is fejezzék. És ezeket el kell fogadni annak, amilyenek, mert a szenvedélyességük az nem a szenvedélyességben jön ki, hanem inkább abban, hogy a kiszámíthatóságban és a kitartásban, aztán később a hűségben, de ennek teremhetnek a következő gyümölcsei az ilyen szenvedélyes szerelemnek. A. Csökken az én központúság. Nem csak én vagyok a fontos. Ő ugyanolyan fontos, de ehhez nekem az énemen dolgoznom kell tovább. B. Erősödik az önértékelés. Mert feltétlen érkeznek jelzések arról, előbb vagy utóbb, hogy te értékes vagy. Értékes ember vagy. Szerencsés dolog, hogyha nem itt kezdődik az önértékelés, hanem az önértékelés már elkezdődött előbb, de tovább épül az önértékelés annak érdekében most már, hogy a tegnap említett egyenértékűség érzete egy kicsit kezdjen alakulni. Nem feltétlen biztos, hogy ez az első években így pályára áll, de mindenféleképpen erősödhet az önértékelés. Ennek ellentéte, hogy romokba kerül az önértékelés. De erősödhet az önértékelés. És erősödik a mi értékelés. Ami nem két ember egoizmusát fogja jelenteni, hanem értékessé válik a mi kapcsolatunk úgy, és olyan módon, hogy ezt a mi kapcsolatunkat nem kezdhetik ki újabb kapcsolatok. Mert amilyen gazdag és bensőséges a mi, olyan mértékben kikezdhetetlen. És amilyen mértékben ingerszegény a mi, olyan mértékben kívülről kikezdhető. Ezért, látjátok, itt egy kicsit vitatkoztunk májó értelemben csütörtök este azon a bizonyos mondaton. Emlékeztek arra a mondatra, hogy végső fokon a válságokban ne az legyen a meghatározó, hogy a válság milyen nagy, hanem hogy az én tűrő képessége milyen. Emlékeztek erre? Volt akiben ez, hogy mi ez? Bár Noémi nem volt még akkor itt, ugye? Mikor erről szó volt, és nem volt ez vita, csak beszélgettünk róla, és hát aztán újra átgondoltuk, nagyobbára beszélgettünk még erről, és azért áll ez. Még egyszer megpróbálom mondani, hogy a válságban, a válság, vagy a krízis súlyossága nem attól függ, hogy a külső krízist okozó tényezők milyen súlyosak, hanem hogy milyen mértékű az én ellenálló képessége. Bátorkodtam idézni. Megmondtam őszintén, hogy Bálint Mihályt idéztem. És aztán hát kérdéses lett a dolog, de most újra visszatérek ehhez, és mindenki elmondja maga véleményét, én megmaradok emellett. Ne légy függvénye a külső eseményeknek, hanem légy két lábon ember. Elmondom azért ezt is, a Horn Gyulának egyetlen mondását tartom valamire. Nem a naést, azt mondta Horn Gyula, ez a rafinált róka, hogy azt mondja, mert hogy olyan pici ember. És azt mondta, hogy nem attól függ, hogy valaki milyen magas, hanem hogy mind a két lába a földet éri. És milyen igaza van? Ugye? Ugye mindig a földön járt. Rabja is marad a földnek, egyébként megjegyzem, ha eltemetik. Igen. És azt kell mondanom, hogy az ő csontjait nem is fogják bolygatni. Növekszik a szerepek betöltésének kölcsönössége. Mit jelent ez? Mit jelent? Növekszik a szerepek betöltésének kölcsönössége. A korszerű házasság az nagyon erősen jó értelemben partnercentrikus, de olyan mértékben, hogy tudunk beugrani a másik helyett, ha kell. Bizonyos biológiai funkció kizárva. De ugyanakkor igen, tudunk beugrani a másik helyett. Gyönyörű ige ez, hogy és nagyon kifejezi a Szentírás azt, hogy milyen mértékben egyenértékű két ember, egy nő és egy férfi, idézett Prédikátor könyve, 3. fejezet, 17. vers. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Mert ha az egyik elesik, a másik felemeli őt. Sőt, folytatja, jobban van kettőnek, mint egynek, mert az egyik lehűl, már nem a hibernálódásig, lehűl, a másik felmelegíti őt. És érzitek ebben, hogy itt ez nem egy egyoldalú dolog, hogy mindig a férfi az erős, aki azt a szegény, gyenge, kis törékeny hölgyet, ha összeroppant, akkor felemeli, hanem ma én a férfi esem össze, és engem a társam emel fel, és holnap ő esik el, és én emelem fel őt. Értitek? Fantasztikus. Nagy dolgot mond itt ki a Szentírás. Látjátok, ez a szerepekre néző, a szerepelaszticitás, én ezt így nevezem, hogy elasztikusan a szerepekbe. Vannak olyan mamlasz, pasasok, hogy képtelen észrevenni valamit, hogy föl kéne mosni a konyhát, vagy ki kéne vinni a szemetet, mert olyan tök fej, olyan béna. Apja is ilyen volt. Éj az értékek kölcsönös cseréje. Ez is kijöhet ebből. Az értékek kölcsönös cseréje. Nekem is vannak értékeid, neked is vannak értékeid, nekünk vannak értékeink. Csak soha ne bartel szerződés alapon. F. Utód fogadására motivál. A házaspár kapcsolatnak nem célja. Gyümölcse a gyermek. A házaspár kapcsolat célja önmaga a kapcsolat, de gyümölcse a gyermek. Látok, nagyon derék, 8-10 gyermekes családokat, akik nyögnek, nem bírják már, és nincs megállás. Ez az egyik vége. Láttam egyszer egy olyan családot, és ez egy másik jó példa, 11, hány gyerek van a hányoséknál? 11. 11 gyerekes családot láttam, egyébként a háló vendég is voltam ott, nagyobb rend volt, mint egy gyerekes család. Mert a szerepek leosztásában a szülők tudatosan dolgoztak. Értitek? De látok nyögő, szenvedő szülőket, akik nem bírják már a 6., meg a 7., és teljes tanástalanságban, hogy hát az Úr adja. mert az Úr nem így adja. Most nem beszélünk arról, hogy adja. Mert én se tudom, hogy adja. Illetve tudom, hogy adja, de ugyanakkor nagyon sok misztérium van. De az biztos, hogy a felelős családtervezés az nagyon sok meggondoltságot igényel, bölcsességet. Úgyhogy egy bölcs szülésznő gyógyász lehet Isten profétája. Értitek? Aki felelős ember. És aki figyelmeztet, hogy ne tessenek többet vállalni. És tanácsot ad arra, hogy mit jelent az Isten előtt felelős családtervezés. Növeli a felelősség és biztonság érzetet, ami így indul. Több a felelősség és a biztonság érzet, és ezt a biztonság érzetet a már 50 fölött az emberek nem maga tehetetlenségükből adódóan, de nem cserélnék fel a kezdeti szenvedélyes szerelemért. Mindez azért, hogy próbáljunk meg mindig érzékeny és különbséget tenni a saját érzelmeink, és ne a másik érzelmeit ítéled, hanem figyelj a saját érzelmeidre, és közben óhatatlanul figyelsz a másik érzelmeire is. És a kettő összehangolható-e, vagy nem hangolható össze. Hát mára ennyi fér bele. Van még néhány percünk, mert közben én vagyok felelős az időért, és most nálam Greenwich Mean Time 11 óra 17 perc van. Úgyhogy még, ha valakinek kérdése, gondolata van, legyen szabad közzétenni, közzétenni. És Zoltán parancsolja.
És oda kérdésem lenne, hogy mi a véleményünk arról, látomás kultúrában, illetve régi korokban, nálunk is Európában, azt a hagyomány, hogy egyrészt a szülők választották a gyereknek apát, másrészt nagy megszeretetek egymást, magamon is észreveszem és látom, és tanításban is láttam, hallottam és tapasztalom, Valóban én a nagy szenvedélyes szerelem, de érzek szimpátia X főirán, vagy lány fiírán, bizonyos tulajdonságokban, és akkor tudok rá igen mondani, mert tudom, hogy igen tudok rá mondani egy életen át, és valóban én meg fogom szeretni. Hogy így vállaljunk egy társadalmat, társadalmat az állásokat. Ezzel a kérdés, hogy egy kicsit provokálni is akarunk, mert valahogy tudom, hogy vannak ilyen valami sem tud, de nagyon sok statisztikai adat is, mert hát az egyébként katolikus, nagyon sok missziós is van, akik mondhatnak, hogy a kultúrában, a keleten, más országokban, más felé, Európán kívül, nagyon stabil a házasságok működnek úgy, hogy nem csak a szerelem, hanem a szülők a újvilágban is múlik el, illetve a kultúrális közösségből, és valóban meg tudják egyben a szeretés, közösségből is köszönöm.
Múlt héten beszélgettem egy indiai emberrel, illetve egy indiai házaspárral, és ők mesélték újra el, amit én már tudtam róluk, hogy 4,5 évet vártak egymásra, mert a szüleik, mert Indiában a szülő mondja meg, hogy kit, mikor. Bizonyos kasztokban, meg mit tudom én, ott is akkor tarkaság van, summa-summarum, akkor is, hogyha ezek anglikánok lettek, értitek? Anglikánok lettek, tehát keresztjének lettek, de megmaradt ez az ősi beidegződés, hogy ebből még az Úrnak se engedünk, úgymond. Ezt azért ne az Isten mondja meg, ezt mi mondjuk majd meg, vagy ne ti. És azt mondja ez a kedves úr, aki már 70 éves, és még így is, már 60. házassági évfordulókat taposták éppen azokban a napokban, hogy nekik ez nagyon sok szenvedést okozott. Nagyon sok szenvedést okozott. Tehát ez egy friss, idevágó élményem. Én nekem nincsen nosztalgiám ez ilyen régi társadalmi, ceremoniális beidegződések iránt. Ugyanakkor abban az esetben, hogyha egy olyan társadalomban, ahol az atyáknak nem csak tekintélyük van, hanem valóban van hitelük és súlyuk, nagyon könnyen lehet, hogy az apai és a szülői vélemény kikérése az egy nagyon jó dolog, hogyha van bizalmi kapcsolat. Meg kell mondanom. Ez az egyik része a dolognak. Amire hát bárki mondja el a véleményét, én rögtön ez jutott eszembe, és egy friss ilyen élményem van, úgyhogy legyetek szabadok erről vélekedni, de az én számomra ez egy vitán felvetődő kérdés, hogy ezt így ne. A másik véglet is megvan, a másik végletet gyakoroljuk mi, hogy mi eldöntjük, stb. Stb. És aztán, hogyha eldöntöttük, akkor lehet, hogy majd a faterék egy év múlva megtudják, mit tudom én. Ez a másik véglet. Nagyon őszintén megmondom nektek, ez egy őszinte vallomás, hogy ezt én már mint apa élem át most ezekben az években, és nem is volt mindig köztünk, tehát Gyopár és köztem nem volt mindig harmónia ebben a kérdésben. Én magam ebben nemhogy nem szóltam bele, de én magam fenntartottam a jogot arra, hogy én mikor fogadok el valakit, már úgy bensőleg, értitek? Tehát én azt mondtam magamban, hogy én egy független személyiség szeretnék maradni, és ti csináltok azt, amit akartok, de én belsőleg, majd én megérek arról, hogy valakit elfogadjak. Ami jelentett bizonyos diszonanciákat a rendszeren belül, ugye, hogy el lehet képzelni. Tehát nem voltam én könnyű fiú egy-egy helyzetben, megmondom őszintén, töredelmesen. És megvallom őszintén, ezt egyrészt nem bántam meg, másrészt egy kicsit meg is bántam. De azért én nagyon szeretnék autonóm ember maradni. Akkor is, hogyha ők is nagyon szeretnének autonóm pár maradni, értitek? Azért, mert ne olvadjak én el attól, hogy most a fiam vagy a lányom mi, hanem én tartsam meg a magam véleményét, és egyébként akkor szólok, ha kérdezel. Ha nem kérdezel, akkor én nem szólok. Ha annyiba tartasz, hogy megkérdezed a véleményem, akkor elmondom, de én, ha nagy baj van, akkor azért kiáltok egyet, szólok, hogy vigyázz. De nem szeretnék non-direktív maradni. Ezt még azt sem mondom, ez az én külön bejáratú lököttségem vagy hülyeségem. És ezt nem is úgy mondom, hogy majd 20 év múlva, 25 év múlva nektek, mint apáknak és anyáknak ezt ajánlom, erről szó sincs. Erre mondom azt, amit bánod, hogy ezt nem az Úr mondja. Értitek, ezt én mondom rá. Nekem is lehet az ő véleményem. Van-e még gondolat, kérdés? Parancsolj!
Péter vagyok.
Péter, igen.
Ennek kérdésem, hogy elképzelhető az, hogy valaki, akár romákás 14 évesen már, ugye sokan házasan adottak.
Hány évesen?
14 évesen már házasodnak sokan.
Már más kultúrákban.
Vagy a romáknál.
Ja, igen. Ja, hál' is egy másik kultúra.
Elképzelhető az, hogy valaki 14-16 évesen egy arra tapasztalta, élet tapasztalta, ami érdeket tartozhatta. Maga a családi...
Így van. Családi ezek, igen, ezek olyan kultúrák, amelyekben nincs szükség tapasztalatra. Egyszerűen. És az egész kultúra arra épül rá, hogy, és ez nem egy értékítélet az én részemről, hanem egyszerűen ezek olyan kultúrák, amelyekben nincs szükség, de azért ne felejtsétek el, hogy ezek amilyen fiatalon köttetett házasságok olyan tiszavirág életűek is, nem? Hát gondoljuk csak el. Ugyanakkor ugyancsak ebben a kultúrában találhatók olyanok, akik nagyon fiatal házasodnak össze, és mindaszerűen élnek monogámiában. Meg kell adni a tiszteletet nekik, innen is, akiknek sokkal nehezebb, mert egy kultúrával szembe kell menniük, igaz? Mert a negyedik, ötödik generáció után már majdnem a génekbe itatódik be a szociális minta. És ebből kitörnek, és mások lesznek. Vannak cigány, roma keresztjének, akik, múltkor beszéltem egy cigány kollégával, aki azt mondta, ő mondta, hát azt mondja, a cigány akkor is cigány, ha megtér. Ő mondta, nem én mondtam. Ő tudja. Én nem tudom. Én szeretnék több reménységgel lenni személyüket illetően, mint maga a roma, aki ezt elmondta nekem. Hát ő dolgozik közöttük, és ő közöttük. Ugyanakkor pedig tényleg, hát én is úgy szeretnék keresztény lenni, hogy közben ezt a magyarságommal harmonizálni tudja. Igen, parancsolj.
Nem.
Igen. Talán így, hogy igyekszem tapintatosan fogalmazni, úton van az önismeretben, és halad az önismeretben, mert tökéletes önismeretre való eljutás nincs. Mert tudjátok, mindig új énképek képződnek és épülnek be az eddigiekhez, és sok énképpel rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy az identitásunk megfogalmazása mindig új kihívás. És azt kell mondanom, hogy egyrészt mindig nehezebb, másrészt mindig könnyebb. Könnyebb annak, aki már dolgozott az énjén Isten színe előtt, és nehezebb annak, aki egy 50 éves megrendülés közben kell, hogy elkezdjen dolgozzon az énjén. Tehát egy, aki úton van az önismeretben. Kettő, aki tisztázta magában azt, hogy az érzelmei, amikről itt szó volt, a vágyak, hogy azok a vágyak ne képződjenek át rögtön olyan szerelemmé, amelyben vagy a túl ajándékozó készség, vagy az a bizonyos családiasság utáni vágy, vagy a gyermek utáni vágy túl erős motiváció. Nagyon sokan vannak, hogy én gyermeket akarok. És ezt hölgyek mondják. Jaj! Mert óvatatlan, hogy a másik tárgy, igaz? És eszköz az én számomra. Tehát milyen, nem az, hogy a szerelmi vágyaim milyen minőségűek, hanem a vágyaim milyen minőségűek. Hiszen addig, amíg nincs egy tárgy, aki felé ezeket én áramoltatom, addig nyilván vágyak maradnak, tárgy nélkül, tehát személy nélkül, de a vágyaimat meg kell, hogy vizsgáljam, hogy ezek milyenek. Első tehát, mi az első? Az önismeretben való úton létel. A második az érzelmeimmel való tisztázás, hogy milyen érzelmeim vannak. A harmadik az, hogy ez az első hozzátartozik, hogy nincs egy öntúlértékelődés bennem, tehát nem kerültem én olyan magasabb társadalmi vagy egyéb státuszba, ami nyomán már égbe szöknek az igényeim. És én mondom meg azt, hogy nekem kire van szükség, mert csak is az én osztályomhoz, az én kultúrszinthez, hát én mondom meg, hogy ki kell nekem. Ez nagyon veszélyes. Ami nem mond ellen az igényességnek. Talán ezt tudnám, Nelly, most hirtelen én, ami eszembe jut. Én azt hiszem, hogy befejezhetjük, köszönjük a figyelmet, a türelmet, a bizalmat, a kérdéseket és a válaszokat, és a kételyeket. Mert aki megkérdőjelezett, az segített abban, hogy pontosítjunk, és próbáljunk meg precízebben fogalmazni, és precízebben gondolkozni. Nincs, nem hiszem.
Én pedig szeretném a szervezők és a résztvevők nevében megköszönni Miklósnak az előadás sorozatot, illetve hogy volt türelme és ideje velünk eltölteni ezt a hétvégét. Nagyon szívesen látjuk máskor.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük. Valaki egyszer egy doktori értekezést írt arról, hogy az volt a címe, hogy az egyház az adós szolgák közössége. És én nagyon szeretnék az adós szolgák közé tartozni, akik adósak azért, mert kaptak valamit, amit tovább kell adniuk, és én ezek után is adós maradok. Jó, köszönöm szépen.